Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, így fennállva keressük ki és énekeljük 65. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 725. számú dicséretünk végig éneklésével. 725. számú énekünk első verse így kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az igét Jakab apostol könyvéből olvasom, a könyv harmadik részéből, válogatott igeversekből. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részlehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Amen. Istenünk az ő igéjében megszólal és megszólít bennünket, teremtményeit, és várja, hogy feleljünk. Gyertek most megszólító igéjére, hajtsuk meg a fejünket. Csendesedjünk el és könyörögjünk együtt eképpen. Gondviselő jó atyánk, a Krisztus Jézusért dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, hogy megállhatunk előtted ma is, mert jó voltodból tart még kegyelmi időnk. Hisszük, Jézus, hogy te tudod a mi dolgainkat. Még nyelvünkön sincs a szó, te már pontosan tudod, Urunk, hogy mit mondanánk és mit kérnénk tőled. Jöttünk hozzád úgy, amint vagyunk, kérve, hogy fogadj el minket, nem azért, akik és amilyenek mi vagyunk, hanem önmagadért, azért, aki te vagy. Hívunk, Szentlélek, hogy töltsd be szükségeinket a te gazdagságod és a te jó tetszésed szerint, mert hisszük, hogy te jobban tudod azt, hogy mire van szükségünk nekünk, szeretteinknek, családjainknak, mint mi magunk. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért, vigasztald őket a remény evangéliumával, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Erősítsd a hitükben megrendülteket, a testi bajoktól, betegségektől szenvedőket, és kérünk mindannyiunkért, hogy ajándékozz meg minket bölcs szívvel, Urunk. Így kérünk, áld meg az ige hirdetőjét és minden hallgatóját. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 209. számú énekünket, amely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Az igehirdetés alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 111. Zsoltár 7. versének első feléből. Itt ez áll. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk témája a felolvasott két igehely alapján a bölcsesség lesz. Biblia tudósok kiszámolták, kikutatták, hogy a Szentírás közepén egy különös ige áll, ez a másodszor olvasott ige. Tudjuk, hogy a Szentírásban 33 000 igevers van, és voltak olyan teológusok, akik kiszámolták azt, hogy éppen a felénél, a közepénél ez a másodszor hallott ószövetségi ige szerepel, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. ki és milyen a bölcs ember a Szentírás szerint. És ha ezt a kérdést személyessé szeretnénk tenni, föltehetjük úgy is a kérdést, hogy vajon én bölcs férfi vagy nő vagyok-e a Szentírás kijelentése alapján. Szól ez az igehirdetés mindannyiunknak, de hadd szóljon ma kiemelten is a presbiter és a leendő presbiter testvéreink számára. Kedves testvérek, nem olyan régen láttam a televízióban egy rövid bejátszást falmászókról, olyan sportolókról, akik nem a természetben másszák a hegyet, másznak falat, hanem egy művi épített tárgyon teszik ezt meg. Ebben a kisfilmben a nehéz műterepen szinte függőlegesen másznak fölfelé ezek az emberek. Olyan fiatalok többnyire, akik adrenalinra vágynak, vagy éppen készülnek egy természetbe való megmérettetésre, és így gyakorolnak. Megfigyelhető volt a filmben, hogy minél magasabbra jutott valaki, annál kevesebb kapaszkodója volt a lábának és a kezének, és bizony előfordult az is, hogy valaki lezuhant erről a falról, akár nagy magasságból is. Azonban jó volt látni azt, hogy ezek a sportolók védett környezetben tehették ezt a hódolhattak ennek a szenvedélyüknek, mert ki voltak kötözve egy karabinerrel egy erős acélsodronyhoz, aminek a vége ennek az épített falnak a tetejéhez volt rögzítve. Így, ha le is estek, az megtartotta őket. A falmászás nem hétköznapi sport. A résztvevőik nem hétköznapi helyzetben vannak nyilvánvaló módon, hanem egy rendkívüli helyzetben. És ez a látvány megragadó volt. Ez a látvány a falmászó emberekről megkapó és elgondolkoztató volt, és most gondoljuk tovább közösen ezt a képet. Kedves testvérek, a falmászó tudja, hogy egy acél sodronnyal egy nálánál erősebb anyaggal van rögzítve, egy fix ponthoz a magasban. És ha meg is csúszna a lábam, a kezem végső soron nem érhet semmi nagy baj, mert a tartó kötél megtart engem. Ez a biztonság tudat adja a falmászáshoz a koncentrációt. Hogy tudja, hogy nagy baj nem érhet, mert ki van kötve, nem kell az életemet félteni a magasban sem, még a rendkívüli helyzetben sem, mert ha ki is csúszna a lábam, valaki van, ami megtart. Testvérek, ezekhez az extrém sportolókhoz hasonlóan mi is kerülhetünk, és kerülünk is nem hétköznapi, hanem rendkívüli élethelyzetekben, ami próbára teszi a testi-lelki állóképességünket és erőinket. Bőven fordul elő nem hétköznapi szituáció a mi életünkbe is, amiben ha nem érezzük magunkat alapvetően biztonságba, akkor az megrendít minket, nagy félelemmel tölt el, és úgy érezzük, hogy kicsúszik a lábunk alul a talaj. Ha nincs egy fix ponthoz, maradva ennél a képnél, ha nincs egy fix ponthoz a magasba rögzítve az életem, akkor amikor jön a veszélyes élethelyzet, azt a kérdést teszem fel magamnak, túl lehet ezt élni? Ki lehet ezt bírni? Végig lehet ezt csinálni? Nem kerülhetünk, kerültünk ilyen élethelyzetbe? Hogy elcsendesedtem, jöttek egymás után a képek, alkalmak, helyek, szituációk, beszélgetések, fölidézek közülük egyet-kettőt. Eszembe jutott, hogy egyszer egy alkalommal egy síró édesapa hívott, hogy Tamás, most imádkozz értünk. Mert az újszülött csecsemünk a feleségemmel bent van a kórházba, és nem tudjuk, hogy ez a gyerek éle hal-e. Ki gondolta egy nappal korábban, hogy ez előfordulhat, de most ez a helyzet. Most imádkozz. Nem is olyan rég hívtak fel telefonon. Lelkész úr, jöjjön hamar, mert az édesanyánk nagy beteg. Kérdeztem, hogy még most, ma este kellene jönni? Igen, nagy a baj, hangzott a válasz. Vagy egy hirtelen váratlan haláleset, ami megrendíti az egész családot. Egy szörnyű lelet, ami kilátástalanná teszi a holnapot, vagy egy szakítás, amire valaki nem készült, vagy egy válás, ami pestiesen szólva szétszedi a családot. Ó, ezek a rendkívüli helyzetek, vajon hogyan találják meg az embert? De lehet ez egy ijesztő rossz hír egy természeti katasztrófáról, vagy épp egy háborús helyzetről. Ki gondolta volna, hogy a 21. században még lehet hagyományos háború Európába, amit hagyományos módon, hagyományos fegyverekkel vívnak, mint a II. Világháborúba. Azt gondoltuk, hogy régen túl vagyunk ezen. Megtörténik az, amire sose gondoltak volna, hogy behívót kapnak olyan átlagos emberek, mint te vagy én. És hány magyar fiatal is meghalt ebben a konfliktusban. Ki gondolta volna, hogy lehet még ilyen idő? Igen, eljöhetnek és eljönnek a mi életünkbe, és ezek a rendkívüli helyzetek, amelyek próbára teszik az embert. Túl lehet élni ezeket a helyzeteket? Lehet belőlük megerősödve kijönni? Igen, ha az életünk egy fix ponthoz, a magasba ki van kötve, az egy alap biztonságot ad az embernek, a hívő embernek. Ha rögzítve van az életünk egy fix ponthoz, akkor meg lehet állni, gondolkozni és erőt gyűjteni a harc folytatásához. Ha ki van kötve az életünk egy fix ponthoz, akkor kereshetjük a megoldást racionális módon. A baj mindig akkor történik, az igazi nagy baj, ha nem vagyunk kikötve, mint a sziklamászó, aki szabad módon mászik és megcsúszik a kezelába. Túléléshez, megoldások megtalálásához, erőgyűjtéshez szükségünk volna, hogy oda legyen kötve az életünk, most már mondjuk ki, a magasban lakozó, rendíthetetlen kőszikla Istenhez. Ez adja az életünk alapját, stabilitását, biztonságát. Tudom, kié vagyok. Tudom, hogy kié az életem. Tudom, hogy kinek köteleztem el magamat. Tudom, hogy rögzítve van az életem a szikla szilárd Istenhez, akiben nincs változás, és nincs változásnak árnyéka. És tudom, hogy sem halál, sem élet, sem elmúlt, sem elkövetkezendő el nem szakíthat engem Istentől, és az ő fia szerelmétől, ami a Krisztusban van. Senki és semmi nem választhat el, és szakaszthat el tőle engem, de jó volna így hinni. De jó volna így hinned és hinnem. Ki van-e kötve az életed a magasba? Mai Isten tiszteletünk első kérdése ez. Képes vagyok-e porszem életemet rábízni Istenre, félretéve az egómat? A mindig mindent meg tudok oldani mentalitást, és ráhagyatkozni Istenre. A Biblia mértéke szerint ki a bölcs? Bátor és bölcs ember az, aki rábízza az életét az Istenre, aki bízik Istenben. És hogy egészen pontosan fogalmazzam meg, a bölcsesség kezdete ez. Amikor valaki a karabinerrel lácsatlakoztatja magát az acélsodronyra, az acélsodrony a hit, ami összeköti Istent az emberrel, akkor születik meg a szívébe annak az embernek az élő hit. Azt mondja a Biblia, ez a bölcsesség kezdete. Az Úrnak félelme, a bölcsesség kezdete. Félni az Urat azt jelenti bízni benne, hinni neki.
Ahhoz, hogy az ember hozzá tudjon kapcsolódni Istenhez, ahhoz meg kell hoznia egy bátor döntést. Én bízni fogok benned, Uram. Én bízni fogok benned, Uram, akármi ér és akármi történik a családomban, a személyes életemben. Rád hagyatkozom hittel. Ezt jelenti, hogy a kötél összekötteti Istent az emberrel. Ez a kötél a hit. A bizalom. Bízok benned, Uram.
Nagyon sok okos embert ismerünk. Sok olyat, aki filozofál, aki gondolkozik az élet nagy és végső kérdéseiről. Ez nem baj. Sőt. Sokan közülük gondolnak valamit Istenről, de Istenre nem bízzák rá az életüket. Ők a Biblia mértéke szerint nem bölcs emberek. A bölcs abban különbözik másoktól, hogy bízik Istenben. A lelki értelemben ez a mozdulat, a hitre jutás Istenbe, ez a bölcsesség útjának a kezdete. Hogyan folytatódik tovább ez az út? Felolvasott újszövetségi igénkben hallottunk a felülről jövő bölcsességről. Amikor egy ember életében megszületik ez a bizonyos élő hit Istenben, akkor Isten elkezd munkálkodni az ilyen ember szívébe és életébe. Az pedig következményekkel jár, azzal is, hogy elindul a bölcsé válás útján. És testvérek, a Biblia szerint ez nem elméleti kérdés. Nem filozófiai kérdés. Nem elméleti teológiai kérdés. Nagyon is gyakorlati kérdés. A Biblia szerint a bölcsesség nem elméleti dolog, hanem gyakorlati, a felülről való bölcsesség, tehát tetten érhető, nyoma van, mérhető, megtapasztalható valóság. Vagy nem. Valakinek az életében. Testvérek, azt jelenti ez, hogy a bibliai mérték szerinti bölcsesség tettekben nyilvánul meg. Ha van. Láthatóvá kell válnia rajtad és rajtam, ha igaz, hogy a Biblia mértéke szerint van felülről való bölcsességem. Láthatóvá válnia kell rajtunk. Figyeljétek csak az igébe, hogy hallottuk, áttérve az új szövetségi igére. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A magatartásával, mondja az ige. Feltehetjük magunknak ma azt a kérdést, hogy miről árulkodik az életünk? Mi ri le rólunk? Hogyan látnak minket a családban, munkahelyünkön? Vajon milyennek látnak minket az unokáink? A gyermekeink. Látható a tetteinken, hogy bölcs emberek vagyunk, azaz elköteleződtünk Istenhez. Az emberek szinte kizárólag a tetteink alapján ítélnek meg minket, ahogy mi is másokat. Vajon mit olvasnak rólunk? Mi látszódik a családunkon? Hogyan neveltük a gyermekeinket? Testvérek, az emberek nem filozofálnak velünk kapcsolatban. Egyszerű, hétköznapi, gyakorlati tulajdonságaink alapján mérnek meg minket. Egyszerű tények alapján. Ő egy türelmes, kedves ember, igényes a munkájához, egyenes ember, békére törekvő. Ő sosem pletykálkodik, vagy ő egy képmutató ember. Nem igényes a munkájában. Link, lusta, pletykás vagy megbízhatatlan. A tettek alapján állapítjuk meg mi is a másikról, a tetteik alapján, hogy milyennek véljük őket, és ők is ezt teszik velünk. Eltűnődtem azon is, hogy aki életében először betér ebbe a templomba, betér ebbe a gyülekezetbe, vajon milyennek látja az ide évek, évtizedek óta rendszeresen eljáró testvéreket, minket, mint közösséget. De jó, hogyha valóban észrevehető rajtunk az, hogy Isten népe vagyunk, hogy oda van kötve egyénenként és közösségként az életünk ő hozzá. Mert látszódik valami több az életünkön. Az egyéni életünkön és a közösségi életünkön. Mi ez a több? A hit többlete. Hogy mi Istenhez tartozunk, és ennek vannak konzekvenciái. Testvérek, az Istenhez kötött élet minősége feltűnő. Éppen attól bölcs a bölcs, hogy másként él és cselekszik, mint mások. Lehet, hogy sokáig a nem hívő ember ezt nem tudja jól érteni, de azt érzi, arra rájön egy idő után, hogy ez az orvos más orvos, mint általában a többi. Hogy ez a férfi, ez a nő valahogy máshogy viszonyul a nehéz helyzetekhez. Hogy ez a politikus, ez a kétkezi munkás ember, ez a pedagógus valahogyan más, mint mi, vagy mint mindenki más. Valahogy ő bölcsen van benne ezekbe a különböző nehéz élethelyzetekbe, amin átmegyünk mindannyian. Nem az indulatai vezetik, valami más vezetheti. És testvérek, előbb-utóbb úgy is kiderül az ilyen emberekről, hogy mi a titkuk. A hit töblete. Azért bölcs az a férfi vagy nő, mert Istenhez van oda kötve az életem. Miben nyilvánul ez meg? Jakab így mondja. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Ezek szerint ezek a vonások jellemzik az Istenhez rögzített embert. Ezek a felsorolt szavak, fogalmak jellemzik a hétköznapokban azokat, akik valóban a hit töbletével élnek. Ha figyeltétek ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket, ezek mind ember és ember között megvalósuló és megvalósítandó fogalmak. Ha figyeltétek ezt a sort, amit felolvastam, akkor észrevettétek, hogy a bölcsesség minden jellemzője csak két vagy több ember viszonyában értelmezhető. Azt jelenti ez, hogy a felülről való bölcsesség egy emberben való megjelenésének egyik legbiztosabb jele, hogy rendeződni kezdenek az emberi kapcsolatai. Mert ezek a szavak ember és ember között valósulhatnak meg. Megint csak nem teoretikus, nem elméleti fogalmak. Ha megjelenik az életemben Isten felülről való bölcsessége, mert hitáldal összekapcsolódtam Istennel, akkor biztosan elkezdődik az emberekkel való életemnek a rendezése és rendeződése. Mert olyan nincs, hogy elfogadtam Isten szeretetét, de ebből semmit nem látnak rajtam a körülöttem élők. Olyan nincs, hogy Isten bocsánatát elfogadtam, de én nem bocsájtok meg az embereknek. Akkor az nem igaz hit, az képmutatás, az valami egészen más. Aki valóban hitre jutott, annak elkezdődik sokszor öntudatlanul is a belső átalakulása és változása. Sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy elkezdődött az emberekkel való viszonyom, jó irányba való átalakulása. Néha mi is csak rácsodálkozunk magunkon, hogy valahogy türelmesebb és nyitottabb lettem, mint voltam. Hogy van ez? Elfogadóbb vagyok. Akit ki nem állhattam, most már könnyebben hordozom a másságát. Valami történik bennem. Zajlik bennem egy folyamat. Mi ez? Mióta hitre jutottam? Sokszor öntudatlanul is végzi, mert a Szentlélek csendben végzi a maga munkáját, abban a szívben, amelyikben ott lehet. Apró lépésekkel kezdek belül átformálódni. Nézzétek ezeket a kifejezéseket, jelzőket, amikről hallottunk. A felülről származó bölcsesség először is tiszta. Oda kellene a házasságainkba, a párkapcsolatainkba, az emberi kapcsolatainkba a tisztaság De folytathatjuk tovább a sort. Tisztaság a munkánkban. Tisztaság a tanulásban és a vizsgák alkalmával. Tisztaság a hétköznapi életbe. Tisztaság a beszédbe. Tisztaság a pénzkezelésbe. Ó, de nagy hiánycikk a tisztaság. Aki egyszer tudatosan elkötelezi magát Istenhez, annak Isten elkezdi megtisztítani az életét, és az az ember tudatosan elkezdi maga is megtisztítani az életét. A felülről való bölcsesség békeszerető, folytatja az apostol. Világos, hogy a békesség alapvetően kihat az emberi kapcsolatainkra. Egy lelkipásztor kollégától hallottam egy mondást. Van, aki akárhova megy, békességet teremt. Van, aki meg csak azzal teremt békességet, ha végre elmegy. Ez jól leírja, hogy milyen az Istennel összekapcsolt élet. Aki felülről való bölcsességet kapott, az békét visz mindenhova a szívébe, mert ő benne ez a békesség megszületett. Akárhová megy, békességet teremt maga körül, mert ő maga béke szerető ember, és mert ő maga béke teremtő emberré válik szép lassan. Ezt hordozza magába. A felülről jövő békességgel megáldott szív, béke szerető és békét teremtő szív. És a felsorolás következő szavai méltányos, engedékeny, irgalmas, jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató, tulajdonképpen ennek a békességes életvitelnek a kibontásai. Nem ezek hiányától szenvedünk a legjobban? Amikor valaki irgalmatlan veled. Amikor azt éled át, hogy nem méltányolnak, nem ismernek el. Nem ettől szenved az életünk? A hétköznapi életünkben, ha nem kapjuk meg ezeket, amikről itt beszél az írás, ó, de tud fájni. A másik irgalmatlan kritikája. És hogy fáj a másiknak, amikor mi vagyunk türelmetlenek, méltánytalanok vagy irgalmatlanok? Testvérek, ezek a gyakorlati példák segítenek, mint egy tükör, meglátni magunkat a tekintetben, hogy hol tartunk a bibliai mérték szerinti bölcsesség kérdésében. Hadd kérdezzem hát meg egész konkrétan, mikor dicsérted meg a férjedet utoljára valamiért, amit tett, amivel megszokott már, vagy a feleségedet? Mikor dicsérted meg? Mikor köszöntél meg valamit neki utoljára? Mikor ölelted magadhoz a gyermeket? A gyermekedet, mert készített egy szép rajzot, és úgy várja már, hogy észrevedd, és értékeld azt, amit tett. Hogy tudnak mellettünk szomjazni az emberek? Mert a bölcsesség nem elméleti kérdés, az ige szerint, hanem ha van, nagyon is gyakorlati dolog. Kinek bocsájtottál meg utoljára irgalmas szívvel? És mikor? Idézd csak föl most magadba. Méltányosnak, engedékenynek, irgalmasnak kellene lennünk egymással, és akkor igaz lenne, hogy a Biblia mértéke szerint bölcs emberek vagyunk. Járunk ezen az úton. Ahhoz, hogy valaki méltányos, engedékeny, irgalmas legyen, ahhoz egy új nézőpontra van szükség. A régit ott kell hagyni. Ha most úgy igaz, hogy én nem vagyok még ilyen, vagy nem vagyok már ilyen, ha nem tisztaságot sugall az életem, nem az jellemzi, ha nem irgalmat sugároz az életem, mert nem az jellemzi, ha nincs békességem, mert az nem jellemzi,
akkor valamit nem jól csinálok. Akkor kellene egy új látószög, egy új nézőpont, de hogy a bibliai kifejezéssel éljek, leginkább új szívre volna szükségünk. Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, mondja a zsoltáros, és minden alkalommal, amikor fölhangzik az ige, ahogy ma is, kérheted te is, teremts bennem, ó Isten, tiszta szívet. Befejezem, sok bölcs férfira és nőre volna szükség ebben a világban. Olyanokra, akik előmozdítják a békességet a családjukban, a házasságukban. Mindig a másiktól várjuk. A családjukba, a házasságukba, a környezetükbe, mindenhol és lehetőség szerint minden helyzetben. Ennek pedig nem a másik a függvénye, nem a másik, hanem hogy az én szívem mélyén van-e békesség. Azt pedig tudjátok, mitől függ? Hogy megbékéltem-e Istennel Krisztus golgotai kereszt áldozata által. Ha én az Istennel megbékélt ember vagyok, ha a hit köteléke kifeszült ő közte és én köztem, akkor mindez lehetséges. Akkor válhatok bölcs, azaz tiszta és békességet teremtő emberré. Nagy szükség volna ilyenekre, rád és rám. És mint a hegymászó, hozzá rögzíthetem magamat Istenhez, mint ő a kötéllel, és akkor az ad számomra egy alapvető biztonságot és békességet. Kívánom, hogy a gyülekezetünk minden tagja, a gyülekezetünk újonnan felálló presbitériuma ilyen bibliai értelembe vett bölcs testvérek és vezetők legyenek velem, velünk, lelkipásztorokkal és főgondokkal együtt. Segítsen mindezekben bennünket a kegyelmes Isten. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a tiszta tanítást, hogy a bölcsesség kezdete az az Úrnak félelme. Köszönjük, hogy a bölcsé válás útja az a bizalom, amit te vársz tőlünk, hogy egyszer bízzuk rád az életünket. Nehéz ez nekünk, Urunk. De kérünk, segíts nekünk, és tudjuk, hogy minden alkalommal, amikor hirdettetik az ige, te csodálatos szent lelked ezt akarja előmozdítani bennünk, hogy bízzunk végre a mi gondviselő, teremtő és megváltó gondviselő jó atyánkba. Köszönjük, hogyha ez itt már sokakkal megtörtént, és élő hitben járó emberek, és mint a hegymászó, van egy fix pont az életükben, ott a magasba, és a hit kötelékével él ez a hit köteléke által élhet ez a kapcsolat. Köszönjük, hogy ez az alapja a bölcsességnek, amely aztán növekedhet bennünk. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha növekedne is mindannyiunkban, hogyha meglátszódna ez a tisztaságunk és békességünk által, amelyeket bennünk akarsz először kimunkálni, aztán tovább élni mások felé. Urunk, ebbe a tisztátalan és békétlen világba úgy kellene, hogy mi megjelenjünk, és vigyük azt, ezt a bölcsességet, ezt a felülről valót, hogy megváltozzon a környezetünk is, hogy lássák a remény embereit ebben a világban, azaz éppen ott, ahol mi élünk, és akik között vagyunk. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Lehetséges. Köszönjük, hogy erről tanítottál, és erről, és ezért szóltál, hogy lehetővé is legyen papnak, főgondnoknak, presbitereknek, és a gyülekezet minden tagjának, férfinak és nőnek egyaránt. Segíts, hogy így is lehessen az életünkben ez, és megvalósuljon. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus mondja, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz. Csütörtökön délután 5 órától mindhárom csoportban, óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára egyaránt, gyülekezeti hittan órákat tartunk. Pénteken délután 5 órától Agnus, 6 órától Juvenis ifi óra lesz. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kis gyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-tól a kórus próbál. Hirdetem, hogy november 14-én, kedden, 10:30 órától lesz Káli Veronika testvérünk temetése az új köztemető szóró parcellájába. Hívjuk és várjuk a testvéreket a temetési szertartásra. Még egyszer a dátum. November 14-én, holnap után, kedden, 10:30-tól a Kozma utcai új köztemető szóró parcellájában lesz tehát a temetés. Kedves testvérek, idén adventben újra meghirdetjük a Szeretett Doboz nevű élelmiszergyűjtő akciót. A Magyar Református Szeretett Szolgálattal közösen segíthetünk a nehéz helyzetben élő családoknak, időseknek és betegeknek tartós élelmiszer csomaggal. Az acskóban elhelyezett csomagokat a hétközi alkalmakat követően, illetve vasárnaponként az istentisztelet előtt vagy után hozhatják a testvérek. A leadási határidő december 10-e vasárnap, tehát eddig lehet hozni ezeket a csomagokat. Kérdés esetén Brandenburg Takaró Szulinál lehet érdeklődni. Előre is köszönjük a támogató segítséget. Hirdetem a testvéreknek, hogy az utolsó presbiteri gyűlésen megszületett döntés értelmében 2023. november 19-én, azaz jövő héten, vasárnap az istentiszteletet követően egyházközségi választói közgyűlésen a választó joggal rendelkező testvéreink szavaznak az újonnan felálló presbitérium tagjairól. Egyházunk törvényei értelmében választásra jogosult egyháztag az, akinek a neve szerepel a 2023. évi választói névjegyzékbe. Ők tehát az egyházközségi közgyűlésen döntenek a részben új összetételű presbitérium megválasztásáról. Kérek most különösen is mindenkit, hogy igyekezzünk itt lenni ezen a vasárnapon, ha lehet minél nagyobb létszámban ezen a közgyűlésen, istentiszteleten és közgyűlésen. Előre jelzem, hogy úgynevezett listás választást fogunk tartani, ami nem jár hosszú idővel, viszonylag rövid időt vesz csak igénybe tehát. Ez a választás. Ahogyan korábban hirdettük, egyházunk törvényei szerint most fogjuk bemutatni a testvéreknek a megválasztásuk esetén a presbitériumba újonnan bekerülő presbiter jelölteket. Kérem a jelölteket, hogy aki a nevét hallja, fáradjon majd ide ki. Brandenburg Máté, Brandenburg Máté 29 éves, nős, két kisgyermek édesapja, gyülekezetünk főgondnokának második fia. Máté zenész ember, születésétől 1994-től kezdődően ide tartozik a gyülekezetünk második otthona. Máté megjegyezte, hogy hálás Istennek azért, hogy nagyapja, édesapja és a bátyja után megválasztása esetén ő is tagja lehet gyülekezetünk presbitériumának. Dr. Lajtár István. Egy jelenleg külföldön tanuló fiúgyermek édesapja. István a legfőbb ügyészségen dolgozik, és a Károli Gáspár Református Egyetem állam és jogtudományi karán, mint címzetes egyetemi tanár tanít. A Pesterzsébet Klapkatéri Református templomban konfirmált. Gyülekezetünkbe 1994. augusztus 6-a, azaz házasság kötése óta jár rendszeresen feleségével. Havasi Zoltán. Nős férfi testvérünk. Zoltán az országgyűlési hivatalban dolgozik. Korábban a 18. kerületben, akkori lakhelyén, ő önkormányzati képviselő volt. 2016 óta Pesterzsébeten él, és jelenleg kerületünk lakosaiért dolgozik. A Pestlőrinc Szemere telepi gyülekezetben konfirmált, gyülekezetünkhöz 2012-ben csatlakozott. Azóta rendszeresen és aktívan vesz részt közösségünk életébe, különösen is annak diakóniai munkáiban. Dr. Horváth Zsolt. Nős, négy gyermek édesapja. Végzettségét tekintve orvos. 35 éve kezel daganatos betegeket. Zsolt a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban, az Országos Onkológiai Intézetben és a Semmelweis Egyetemen végzi gyógyító és oktatói szolgálatait. A belső kelenföldi református egyházközségben konfirmált, a pasaréti gyülekezetben tért meg, lett ifi vezető, majd választották meg presbiternek. Gyülekezetünknek, szintén orvos feleségével együtt, 2018 óta tagja. Mivel Zsolt Pasaréten már tett presbiteri esküt, megválasztása esetén tőle nem vesszük ki azt még egyszer. Juhász Benedek. Nőtlen férfi testvérünk. Jelenleg a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem harmadéves hallgatója. Kisgyerekkora óta gyülekezetünk tagja, lelkész nagyapja 2015 májusában konfirmálta. Megválasztása esetén ő lesz az elöljárói közösség legfiatalabb tagja, aki a presbitériumban megfelelően képviselheti majd a fiatalságot. Édesapja több évtizede presbiter, édesanyja és testvérei is hűséges szolgálói közösségünknek. Nagy Gergely. Nőtlen férfi testvérünk. Presbiter édesapja és családjuk minden tagja, gyülekezetünk évtizedek óta hűséges, szolgáló tagjai. Gergő a Károli Gáspár Egyetemen végzett magyar és kommunikáció alapszakon, illetve irodalom és kultúratudomány mesterszakon. Később egy grafikusi iskolát is elvégzett, jelenleg baristaként dolgozik. Gyülekezetünkben nőtt föl, azt második otthonának tekinti, serdülőkorától sokféle szolgálatot vállalt és végez mindmáig. Ifjú Pap László. Nős, két fiúgyermek édesapja. László Pesterzsébeten született, 28 éven át volt kerületünk lakója, ma már családjával Óbudán él. Okleveleit a Pécsi Tudományegyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. Az épületgépészet és a klímatechnika területén dolgozik, jelenleg az édesapja által 40 évvel ezelőtt alapított családi vállalkozásukat vezeti. László 1993 óta tagja gyülekezetünknek, egy évre rá konfirmált. egyetemi tanár feleségével, szüleivel és nagyobb családjával együtt régóta gyülekezetünk elkötelezett tagjai. László megválasztása esetén a presbiteri tisztjéről ebben a ciklusban leköszönő édesapja helyére állhat. Svetnik Péter. Ötven éves nős, egy felnőtt fiú és egy leánygyermek édesapja. Felesége révén került a gyülekezetünkbe, 1998 óta hűséges, csendes tagja közösségünknek. Családja minden tagja szolgálatkész testvérünk. Péter végzettségét tekintve gépészmérnök, aki saját vállalkozását vezeti. Műszaki talentumával sokat segíthet gyülekezetünk épület állományának megóvásában és fejlesztésében egyaránt, mind itt, mind Urkúton. Kedves testvérek, az utolsó presbiteri gyűlésünkön mind a 8 most előttetek álló testvérünket a presbitérium egyhangulag támogatta. Olyan férfi testvérekről van szó, akik nem csak rendszeresen jelen vannak az alkalmainkon, de megszólítható és szolgálatkész testvéreink is, és a gyülekezetünk anyagi terheit is természetszerűleg hordozzák. Magam is jó szívvel ajánlom mindannyiójukat a jövő heti szavazás alkalmával megválasztásra. Köszönöm, foglaljatok helyet! Kedves testvérek, egyházunk törvényei értelmében a választást megelőző vasárnap, azaz ma, ismertetnem kell a főgondnok jelölt, a presbiter jelöltek és a pótpresbiter jelöltek neveit is. Mint a választási bizottság elnöke, ismertetem a szavazólapra felkerült jelöltek neveit és tisztségeit ABC sorrendben. Főgondnok jelölt Brandenburg Sándor. Presbiter jelöltek Ág József, Bolla Gábor, Dr. Brandenburg Ádám, Erős Dániel, Fehér Levente, Dr. Fónyad László, Gulyás János, Juhász Balázs, Kósa Róbert, Kósa Zsolt, Krejsz János, Marcsa Miklós, Mező Zoltán, Nagy Lajos, Németh Attila, Németh Béla, Pap Gábor, Pszilocz Tamás, Rácz Béla, Rátkai Gábor, Révai Attila, Svetnik Péter, Dr. Terebesi András, Takács Péter, Takaró Mihály, Dr. Takaró Mihály, Temesvári Gergely. Pót presbiter jelöltek. Brandenburg Máté, Dr. Lajtár István, Havasi Zoltán, Dr. Horváth Zsolt, Juhász Benedek, Nagy Gergely, ifjú pap László. Jövő héten tehát az Isten tiszteletet követően választói közgyűlésen veszünk részt, ahol a szavazólapon ők, ezek a személyek lesznek fölvezetve, rájuk adhatjuk le majd szavazatunkat. Még egyszer aláhúzom, fontos, hogy minél többen legyünk jelen ezen az ünnepi Isten tiszteleten és az azt követő viszonylag rövid közgyűlésen. Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekünk a 720. számú énekünk 5. verse. 720. számú énekünk 5. versét énekeljük, mert így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.